Egdótisz.
Két ember, két könyv.
Egdótisz.
Egy vendég, két könyv.
Egdótisz.
Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Önök a Bézs Rádiót kapcsolták be, és az Egdótis című műsort hallgatják. Ezzel a programmal minden második héten kedden délután 4 órakor jelentkezünk először, és adásunkat a Bézs Rádió két alkalommal is megismétli. Ezúttal csak úgy, mint mindig, ugyancsak élőben jut el önökhez a műsor a Bézs Rádió budapesti stúdiójából. Szentpéteri Nagy Rihárd köszönti önöket a mai műsor kedves vendégével, Nyerges Gábor Ádámmal.
Jó napot kívánok én is minden hallgatónak.
Köszönjük szépen kedves vendégünknek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink megszokták már, hogy ebben a programban mindig két könyvet mutatunk be, a meghívott vendég által írt egy könyvet, és az általa választott egy valamely könyvet. Ezúttal Nyerges Gábor Ádám Nincs itt semmi látnivaló című kitűnő verses kötete, és Ormán Otto Kocsmában méláz a vén kalóz című ugyancsak kitűnő verses kötete kerül szóba. Ezúttal is Gerő Péter barátommal fogadjuk kedves vendégünket. Köszönjük neki, hogy ezúttal is megbízhatóan közreműködik hangmérnökként ebben a műsorban. Kedves Gábor, szeretettel köszöntve téged, csak azt tudjuk mondani, hogy tőled is ugyanazt kérdezzük először, mint mindig minden vendégünktől szoktunk. Ugye a fiatalkorod ellenére valóban neked számtalan könyved van. Miért éppen erre a Nincs itt semmi látnivaló című verses kötetedre esett a választás?
Hát ahogy gondolom, nagyon sok meghívott vendégén se fogok olyan nagyon meglepő választ adni erre a kérdésre. Ez a most megjelenő kötetem nagyjából egy hónap múlva fog megjelenni, és hát arra gondoltam, hogy talán érdekesebb is erről beszélgetni, mint olyan könyveimről, amikről már korábban sokat.
Igen, azért engedelmedel, majd a korábbi könyvekre is természetesen kitérünk. Jó, de ugye hát az embernek mindig az a legkedvesebb gyereke, aki éppen most hagyta el az íróasztalát, ugye? Hogy ilyen borzasztó képzavarral éljek, ráadásul ezek nem is gyerekek, ha úgy tetszik, szóval sokan mondják ezt, ha apaként tudom mondani, hogy ez nem így van, minden esetre az biztos, hogy ragaszkodik az ember addig, amíg ki nem adódik, utána tulajdonképpen száll, és az ember kis tudással, ha jól teszi, hogy bele se olvas évekig a saját művébe, inkább az olvasókra bízza az olvasást, és a következő művén töri a fejét az illető. De minden esetre hozzád ez most túl azon, hogy ez a legújabb gyereket, ha már itt tartunk, közel áll, szívesen gondolsz mostanában erre a könyvre, azért is ezt választottad, és a korábbiakon már kicsit túl vagy, vagy hogy kicsit magyarázd meg, nem minden hallgatónk költő azért.
Lényegében pontosan az a helyzet, amit mondtál. Valóban ez a kötet áll most a legközelebb hozzám. Nyilván nem csak azért, mert frissen befejeztem, igazából már egy olyan másfél éve nagyjából készen áll ez az anyag. De tehát valóban ez áll a legközelebb ahhoz, amit éppen most gondolok, világról, költészetről, irodalomról, életről. Úgyhogy ilyen szempontból is szerettem volna erről beszélgetni, mert ez az, ami a leginkább reprezentálja mondjuk számomra is, hogy most épp hol tartok.
Hát éppen ezt fogom majd mindjárt megkérdezni, hogy tulajdonképpen hol tartasz, mert ugye hát itt egy nagy évű költői pályafutás van, egy teljes életmű áll előttünk, de azért azt kívánjuk, hogy sok évtizeden keresztül még bővüljön ez az életmű számtalan újabb alkotásokkal. Történetesen van-e fejlődés? Én a fejlődésben úgy társadalmi értelemben nem hiszek ugyan, de azért hát az világos, hogy az ember, amíg gyerek, addig gyerek, aztán amikor felnőtt, akkor felnőtt, és itt van-e történetesen egy fejlődés a te költészetedben, amit te magad akár szerzőként észre tudsz egyáltalán venni?
Hát igen, ugye a fejlődés mint olyan, az általában ugye az irodalmárok közt is most már egy kevés, hogy mondjam, némi gyanakvással kezelt kifejezés. Az, hogy minőségi fejlődés van-e, azt én az olvasóimra és a kritikusaimra bízom, de valamiféle alakulás folyamat az valóban van. Én az első kötetem viszonylag fiatal koromban jelent meg, vagy ma már később szokták kezdeni a pályájukat a költők. Én 21 évesen már megjelentethettem az első verses kötetem, és hogy mondjam, szerettem én azt a könyvet, de sok gyerek betegsége volt, ha már a gyerekeknél tartunk. És tehát tulajdonképpen én azóta azt hiszem, hogy újra és újra és újra nekifutottam a pályakezdésemnek, ha úgy tetszik, így úgy korrigálva, és a legutóbb megjelent Berendezkedés című kötetemet éreztem úgy, hogy ez egy olyan sokadik pályakezdés, amit én most már azt hiszem, hogy abban az értelemben vállalok, hogy akkor itt megleltem talán a saját hangom. És ilyen értelemben ez a második verses kötetem, de nem akarom fiatalítani magam, egyébként az ötödik.
Igen, hát az ötös szám azért mégis egy nagyobb szám, mint a kettes, úgyhogy tulajdonképpen inkább büszkeséggel lehetne ezt voltak éppen mondani. A hang, amiről szólsz, az Viktor és milyen? Hát azért olvastunk már más könyveket is, nem csak a saját műveinket életünkben. Összehasonlítva, egy különösen kortárs költészetet nézve, hova helyezed ezt a hangot?
Azt hiszem, hogy valahol talán a perifériára. Nem szeretnék olyan romantikát legyártani magam köré, mint hogyha én valami nagyon eredeti, vagy nagyon újító szerző lennék, de elnézést, tehát korábbi kritikusi működésemben, szerkesztőként máig működve azt tapasztalom, hogy azért vannak bizonyos trendek a kortárs lírában, és azok nem annyira hatnak rám, vagy nem igazán érdekelnek ezek a trendi divatos megszólalások. Példának okáért, hogy valami konkrétat is mondjak, úgy érzem, hogy azért manapság a tragikus és a melankolikus megszólalásmódok mentén halad az irodalom, vagy azokat becsülik a leginkább, ami, hogy mondjam, tőlem sem áll távol, meg úgy általában a líra történetében ez nem egy ismeretlen dolog, de engem talán jobban érdekelnek az összetett minőségek, amikor van egy valamennyi abszurditás, valamennyi groteszkség, irónia bele, és pont az, hogy nem is bele erőltetve, vagy bele látva, hanem fölismerve a legtöbb szituációban. Nem véletlen, hogy Orbán Ottó kötetét hoztam választott könyvemként. Ilyen értelemben is már őt tekintem a féle költői mesteremnek. Noha azt hiszem, hogy most már az ő hatása nem érződik olyan direkten a verseimen, mint az első egy-két kötetemnél.
Igen, és a forma különösen kiemelendő, úgyhogy arról is fogunk majd szólni. De minden esetre vajon nem úgy van, hogy jó megfigyelés kell, apró tárgyak megfigyelése voltak éppen, tulajdonképpen jelentéktelen dolgoknak a nézése voltak épp. A költészet az más, hogy az irodalom más műfajában más a helyzetet, és a költészetnél hát miről szól, hát semmiről igazából. Nyilván egy-egy vers, hogyha szól valamiről, akkor már nem is igen vers, kis tudom, így van. De nálad is, tehát te akkor valamiképpen tehetséget kaptál a Jóistentől, hogy te így megfigyelj dolgokat, és azok hogy benned maradjanak valamiképpen.
Hát így kaptam-e, vagy nem, az megint csak... Nyilván, hogyha az ember előáll a könyveivel, akkor abban már van valami ilyen narcisztikus, mondhatni beképzelt arrogancia, hogy tessék, itt vannak a verseim, olvassátok. De igen, tehát a megfigyelés az nagyon fontos. Egyébként úgy látom, tehát, hogy ez manapság nagyon sok más költőre is jellemző, hogy apró, pici, mikro megfigyelésekből indulnak ki a verseik. Én ezeket szeretem máshova eljuttatni. Tehát számomra az nagyon fontos, hogy a kicsiben, vagy a köznapiban, vagy a, nem is tudom, a bagatelben látszódjon valami nagyobb, valami általánosabb, valami univerzális. Ugye mind a kettőnek megvan a maga csapdája. Ha az ember elvész az ilyen kisszerű apró dolgok meg rögzítésében, regisztrálásában, akkor az, hát hogy mondjam, magánérdekű semmiségek gyűjteményévé válik. Hogyha csak valamiféle egyetemes bölcsességekről akar írni az ember, attól meg a jó Isten mentsen meg mindenkit, hiszen közhelyi és gicshalmokba fog megérkezni. Valahogy. Úgyhogy én ebben próbálok valahogy tartani egy ilyen arany középutat.
Nem könnyű, ugye? Ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmat, mert nincs rá szüksége a világnak a szent fát félretet, olvassuk Petőfitől, aki tényleg tudta, hogy az ilyesmit hogy kell. Mondjuk ő tényleg magas témákat is megszólaltatott. Köztünk szólva, hát talán ennyi műsor után is ilyen beszélgetések nyomán elmondhatjuk, hogy nem azok a legszerencsésebb versei egyébként, de az biztos, hogy a te nézőpontod, ugye, hát az a te nézőpontod nem, de vagyis kérdezem akármilyen naivul, vagy hülyén hangzik a kérdés, hogy te vagy ezekben, vagyis, hogy a líra tényleg én központú, az nem lehet, hogy más beszél, csak a lírai én tud beszélni, csak a költő tud megnyilvánulni, vagy azért vagy te néha más is?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mármint azért, mert ugye van ez a bizonyos szókapcsolat, hogy alanyi költészet, ezt közkeletűen is szeretjük használni, noha nem feltétlenül értve használjuk a legtöbbször.
Igen.
Ugye bár alanyi költészet alatt többnyire mit szoktunk érteni? A költő leül a székre, és ettől ihletődve megírja, hogy leültem a székre. A versből tudjuk, hogy mi történt a költővel. Ez ebben az értelemben hát egy eléggé meghaladott és nem szerencsés kifejezés. Másrészt viszont az is a probléma mondjuk az úgynevezett alanyi költészettel, hogy én abban hiszek, hogy nincs nem alanyi költészet, abban az értelemben, hogy nyilván egy individuumhoz van köze mindennek, amit ő leír. Csak természetesen abban ott vannak az ő fantáziái, gondolatai, az ő szerep lehetőségei adott esetben. Tehát az én költészetem most már pályakezdésemet magam mögött hagyva, mármint a tényleges pályakezdést, nagyon régóta nem arról igyekszik szólni, hogy éppen aktuálisan velem mi történik, hogy csak is az én kis lelkemben mi dúl, hanem ennél azért megpróbálok egy tágabb perspektívát fölvenni. Nagyon sok olyasmi is beszivárog a verseimben, ami akár ismerőseimen keresztül érint engem, nem közvetlenül velem történik, és hát hogy mondjam, anélkül, hogy én ilyen direktben közéleti vagy protestköltészetet szeretnék művelni, az, hogy kinyitom a szemem, körbenézek a világban, akár csak egy fél híradót hallok, az nyilván nagyon-nagyon egyre inkább hat rám, ahogy öregszem.
Igen, és talán a nyelv is, ugye? Tehát van, amikor a sorból bontakozik, hogy már a francia tudja az ember, hogy mi fog kijönni belőle, nem is a tartalomért születik, hanem a nyelv iratja magát, ha úgy tetszik, de erről még érdemes beszélni. Valóban, ugye Eszterházinál, mikor elkezdtük még olvasni a 80-as évek legelején, akkor azt hihette az ember, hogy van húga, hiszen sokat beszélt a húgáról, ott nem, nincs, és számtalan ilyen van, tehát az ő életéből olvasunk eseményeket, de hogy az tényleg megtörtént-e, vagy nem, hát az mindegy is volt a képben. Csak azért vetettem föl, mert ismerünk olyan költőt is, mindketten, aki ragaszkodik ahhoz, hogy ami úgy történt, az pontosan úgy legyen leírva. Kortársakat is lehet mondani, csak több mint abból nem mondok, de tetesen Babics a önéletrajzában írja, hogy most emlékszem, hogy hajnalra született, vagy estére született, minden esetre megcserélte, mert nem is úgy volt, hanem úgy volt, mert ugye, hogy a metró és a lejtés miatt, hogy úgy jobban kijön, és aztán egy idő után pedig rátért arra, hogy kizárólag azt írja, ami valóságosan.
Igen, de persze, hogyha az úgynevezett valóságot megírod, abban a pillanatban, hogy megírod, tulajdonképpen fikcionalizálod, hiszen alakítasz rajta mindig.
Igen, pontosan így van. És még ez is nagyon érdekes, hogyha ezt így felvetetted, ugye, hogy a rakodópart alsó kövén ültem. Hát tényleg ott van az a kő, biztos ott ült, ugye, vagy ugye másik, hogy ott hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelébe, hát az ember lehet, hogy oda megy és megnézi, de történetesen nem is biztos, hogy ott volt. A legtöbb esetben az íróasztalnál születik ez, esetleg emlékszik az ember, hogy pár éve esetleg a közelében járt valaminek, nem, de ugye nyilvánvalóan nem ott születik a szöveg, legfeljebb az ihlet, ugye, vagy néhány lejtés, vagy ritmus, stb. Az megfoganhat, akár a villamoson is persze, de azért mégis, hát ez egy ülő munka, nem, de.
Hát igen, bár most, ha már ott tartunk, hogy mit csinálom ugye az életrajzi költőnek, hogyan születik a vers, én azon kapom magam, hogy egyre többször írok, állva és menet közben. Tehát a postán sorba állva vásárlásból hazafelé jövet rengeteg verset.
Igen, ez nagyon unalmas, hogy akkor nyilván.
Pontosan, és az embernek valamivel kell rágóztatni az agyát, meg a másik, hogy valami fura dolog ez az ihlet szót is ma már azt hiszem illik egyébként kerülni, az is egy ilyen romantikus kifejezés, de fura, hogy nekem többnyire akkor jutnak eszembe dolgok, vagy legalábbis akkor áll neki az agyam kidolgozni őket, amikor a legkevésbé se érnék rá erre. Az első regényemnek a még bőven az írás közepe felé a vége, az vitad Isten a zuhany alatt ugrott be, és egy olyan heuréka momentum volt, hogy hát kockáztatva az áramütést, én kirontottam a zuhany alól, és csöpögve a laptopra gyorsan leírtam azt a vázlatot. És valahogy ez így nálam legalábbis így szokott működni, hogy amikor tényleg nagyon nem alkalmas, akkor kopogtat a vers, hogy vagy egy regény ötlet, hogy hello, itt vagyok. És hát ilyenkor mit lehet tenni, az ember hagyja magát.
Valóban, és ez máshol is így van. Csak egy példát talán nem sért, ez meg García Márquez példája esetleg, ugye ő be is pakolta a családját az autóba, és el is indult a kanyarolásra, de az út közben jutott eszébe az, ami évekig nem jutott eszébe, úgyhogy visszafordult, el kellett magyarázni a családjának röviden, hogy miért. Visszament, és a konyhaasztalig elrohant, és ott gyorsan még léte után ki sem mozdult, nem tudom hány hónapig a konyhából, vagy a szobából, és akkor tényleg megszületett, hát nem akármi született, kapott érte egy Nobel-díjat. Nem minden ikletből jön Nobel-díj, de az biztos, hogy érzi az ember, hogy ez most akkor az. Igen. Még egy érdekes momentumot Kertész Imrének, hogy a kevésbé sikerült késői regényében történetesen ugyancsak ez van, hogy így visszaemlékezik valamire, és hogy ott elmondja, hogy hogyan születik meg. Jó, ezeket a példákat végtelenségig lehetne sorolni, de történetesen így visszatérve egy kicsit a nyelvre. Láttunk már olyat, hogy valakinél megvan egy sor, köré írja a verset, ugye? Fölé ír, aláír, stb., ugye? És aztán végül magát, azt az egy sort, ami először eszébe jutott, az kilöki a vers voltak éppen, és azt az egy sort, azt fel akarja használni esetleg egy másiknál, megint köré ír valamit, és lehet, hogy megint kilöki azt az egy sort, túlzásba viszem most ezt, de valóban így van. Nem, de úgy van, hogy a nyelv is íratja magát.
A nyelv az mindenképp íratja magát, bár hogy mondjam, nálam már ez talán, vagy most éppen aktuálisan másként működik. Én régebben még hittem ebben, hogy tartalomról és formáról lehet csak úgy beszélni, és aztán nem csak magamtól, hanem okos egyetemistaként is figyelve az elméletre, aminek igaza van, tényleg rá kellett döbbennem, hogy ezek a fogalmak értelmezhetetlenek egymás nélkül. Tehát az, amiről én akarok írni, az bennem ki is alakítja ahhoz a maga nyelvét, ezért szokott jól jönni, amikor viszont éppen nincs időm valamit rögtön leírni, vagy nem is, azt érzem, hogy most van egy ötletem, de ezt érlelni kell, egyre többet érlelgetek ötleteket, mert meg kell találnia azt a fajta nyelvi formát, amiben az ténylegesen meg tud születni, és ez általában így szokott lenni, hogy egyre több idő telik el, míg egyik kötet után nekiállok újabb verseket írni. Mert nyilvánvalóan nem csak arról szól itt a dolog, hogy milyen legyen a verselés, hogy miről szóljanak a versek, hanem hogy ezek milyen nyelven szülessenek meg.
Igen, és ugye kell találni egy műfajt, hát valami szonetben, jó, valami szabadversben, stb., de az, hogy valami prózában születik meg, azért az érdekes. Vannak olyan szerzők, akik több műfajban alkotnak, és azért az talán a hallgatókat is érdekli, hogy dől el, melyik percben dől el az, hogy ez milyen műfajt kíván, akár még dráma is születhetik valamiből, nem de? Te esetedben is, hát a Cyrano esetében, vagy a legújabb regényed esetében, tehát van, amikor a prózához nyúlsz. Miért, hogy ezt az egyszerű kérdést tegyem fel?
Hát igen, tényleg nehéz ügy, tehát ehhez valószínűleg meg kéne lékelni a fejem, de annál is inkább, mert a verseim közt is nagyon sok a prózai, vagy olyan, ami azért valamennyire egy történetet dolgoz föl. Azt hiszem, hogy itt egyszerűen arról van talán szó, hogy ahol egy történetnek a történet szerűsége a fontos számomra. Az, hogy például mondjuk hány lehetséges szereplőnek az gondolat és érzelem világába tudok belemászni, ahol számomra ez a lényeges, ott egy prózai mű fog inkább születni.
Ha csak nem egy eposz, ugye?
Hát igen, egyébként az nagyon érdekes lenne manapság megpróbálni egy eposzt írni.
Van rá például Závoda Pál most írt egyet, igen. Hamarosan megjelenik. Igen. Na minden esetre, tehát verses epika is létezik természetesen, de akkor tehát én erre a válaszra számítottam, tehát hogyha annyi szereplő van már, hogy nem bírja a líra, hát akkor persze.
Igen, tehát nekem valahol azt hiszem az, hogy mennyi fókusz fér meg az adott szövegben, ez az érdekes. Én a prózámban általában össze-vissza ugrálok a nézőpontok között, és az nagyon fontos, hogy megértsem az összes szereplőmet, honnan jön, mit él át éppen, mi lehet az ő fejében. Versben ezek inkább monológszerű elképzelések is, vagy egy szereplős műfajok számomra. Valahol itt dől el, és akkor nyilván még az ember ír, vagy hát az ember nem feltétlen, de én, tanulmányokat, régebben kritikákat, és olvas is, és akkor egymással piheni ki tulajdonképpen ezeket az agytevékenységeket.
Hát ez nagyon így van. Száz volt, hogy a századik szerző, aki ezt mondja, és hát most szerintelenség, de én is ilyesmiket érzek, hogy különböző műfajok vannak, és az egyikben az ember kipihenni a másikat, amíg a publicisztikai tevékenység, vagy a napi hozzászólások is ugye természetesen itt vannak, hát sokszor az ember írásban fejezi ki. Hát valóban, jó, hát eddig szórakoztunk, most végre beszéltünk a formáról. Ugye, hát ebből is láttunk már mindenfélét. A te esetedben Te mennyire vagy? Szóval látom a legújabb köteted, tehát szerencsém volt olvasni, mert hiszen még nem jelent meg, de te elküldted nekem, ezért nagyon hálás vagyok. Mindenestre van ott minden. Szóval minek tartanád magad? Hova helyeznéd itt el?
Hogy mondjam, örülök, hogy látszik ezek szerint még ebből a kötetből, hogy van itt minden, mert még ennél is azt hiszem rapszodikusabban ugrabugráltam a versformák között korábbi köteteimben, és ezt szeretném is megtartani. Tehát számomra, hogy mondjam, egyféle típusú versírás az nem elég. Pontosan azért, hiszen jó esetben nagyon mások ezek a versek, és nem, tehát mondjuk én nem hiszem, hogy végig tudnék írni egy szonett kötetet, nagyon szeretem a szonett formát, noha az új kötetben például nincs, de az egy fal, amire jó, azt hiszem, számomra. Tehát engem például abszolút nem szokott érdekelni az, hogy valami szabad versben vagy rímekkel születik meg, hanem egyszerűen menet közben lelek rá erre a megoldásra. Tehát mondjuk viszont nagyon fontosnak tartom a versformákat, akkor is, hogyha az ember mondjuk csak szabad verseket ír, hiszen ezeknek az ismerete struktúrája a gondolkodást, és látszik, hogy másféle szabad verseket ír az, pontosabban ír, ha tetszik, aki egyébként tudna mondjuk rímelni, vagy időmértéket létrehozni, csak nem él vele éppen az adott pillanatban. Másrészt pedig azt hiszem, hogy hát azért a kötet nagyobbik részében szabad versek vannak, az azért egy nagyon nehéz dolog, olyan értelemben, hogy ugye hogy képzeli el az ember, hogyha nem irodalmár, hát a szabad vers az a világ legegyszerűbb dolga, írom vers, ahogy jön, néha nyomok egy entert. Na most nem, mivel igen, viszont ugye a forma ott nem köt meg minket, nem kapunk egy szigorú struktúrát, de az például, hogy mondjuk hol vannak sortörések, hol, meddig, tehát mondjuk az, hogy meddig ér egy sor, milyen szavak és gondolatok kerülnek egymással kapcsolatba, hol rakunk be szüneteket, hogyan tagoljuk a verset, akár verszakonként is, ezek mind ugye értelemképző struktúrák, és emiatt, tehát ugye minél több az embernek a lehetősége arra, hogy játszon, annál bonyolultabb lesz létrehozni azt, amit csinál, hogyha a zongorán három billentyű lenne, akkor könnyebben írnánk mindannyian zongoradalokat. Szóval számomra ilyen értelemben is fontos a versforma.
Igen, csak hogy a szerkesztésnél úgy is meg lehet akkor ezt oldani, hogy akkor a rímesek, rímes időmértek kerülnek, nem tudom, egy ciklusba, utána egy másik, vagy másik. Nálad azonban hát tényleg minden, pedig nálad egy nagyon határozott szerkesztés van, ugye, ha jól számoltam, lehet, hogy összekevertem a dolgokat, de alig, hanem itt 45 vers van, és akkor 95 fejezet, és akkor mindegyikben 9, és tehát nagyon meg van csinálva, hogy úgy mondjam, ugye, tehát számolva, ki sakkozva, kosarazgatva. Ugyanakkor az egyik vers ben érződik a kötöttség, a gúzsba kötve táncolás, ami nagyon is jó sok esetben, nagyon is sok esetben a költőnek, másod pedig tényleg a szabad folyás. Na hát erre kéne valami magyarázatot adni most.
Hát a magyarázat az azt hiszem tényleg egyszerűen csak az, hogy szeretem ilyen értelemben is a sokféleséget. És azt hiszem, hogy érdekesebbé is teszi általában, például mondjuk egy szigorúan szerkesztett kötetet, hogyha annak az elemei viszont nagyon különbözőek első ránézésre. Maga azt hiszem az egész kötet szerkezete is nálam nagyjából ilyen, hogy látszólag nagyon sokféle, nagyon széttartó, nagyon különféle dolgokból jó esetben az olvasó úgy érezheti, hogy a végére összeugrálódik benne valami. Hogyha nem, akkor ott ezt én elhibáztam.
Az egész bizonyos, hogy bevisz egy világba, tehát jó ezzel foglalkozni. Hát köztünk szóval azért kevésbé jelentős szerzőknél azért nem mindig örömmel megy az ember a szerzővel, szívesebben menne másfelé gondolatban is, akár olvasásban, a szeme is másfelé viszi, de a te esetedben azt mondhatjuk olvasó élményként megfogalmazva, hogy tudsz bevonzani a világodba is, és tudsz végigvezetni. Ugye eszembe jött történetesen Carducci, tehát millió szerzőt lehetne mondani, ugye az első olasz Nobel 1905-ben kapta, és ő történetesen ugye a Rímek és ritmusok című kötet, az kifejezetten így van ami hangsúlyos vers, és van, ami időmértékes, mármint amennyire az olasz egyáltalán képes, nem képes mondjuk időmértékesen beszélni, és akkor tényleg szigorúan el van. Ez most ez a ciklus, utána jön megint, utána megint az a ciklus, és itt tovább, és nálad pedig hát ez az összebiztosság van, de mégiscsak egy szigorú szerkesztés, úgyhogy ez egy, erre érdemes talán így felfigyelni. Kérlek szépen, mondjuk az a formaérzék, ami itt látszódik, és ami nélkül költött azért nehéz elképzelni, vagyis nem nehéz, de el lehet végül is képzelni azt is. Ez nálad így honnan van? Tehát te eleve ritmusban is tudsz gondolkozni, vagy beszélni már-már, mielőtt leülsz? Vagy hát ez hogy van? Ugye?
Nem,
valamikor egy zene, a zeneiség, a lejtés is benn van a fejedben, és úgy ülsz az asztalhoz?
Hogy mondjam, nem, azt hiszem, hogy tényleg valahogy hogy menet közben alakul ki, és akkor nyilván, tehát ugye ez az apró munka a verssel, hogy az embernek van valami absztrakt elképzelése arról, hogy mit szeretne létrehozni, ami nagyon szép, csak aztán az ember leül az íróasztalhoz, és valami tök más jön ki a kezek közül, ami egyébként nem baj. Nem. Sőt, tehát hogy általában azok a tök mások, amik születnek végül, azok nekem jobban tetszenek, mint amilyen butaságokat én előre elgondolok, hogy majd ilyen vagy olyan vagy amolyan verseket fogok írni. Egyébként meg hát azt hiszem, tehát hogy rám nyilván kis kamaszkoromban nagy hatással volt az, hogy én egy irodalmár családba születtem, tehát én otthonról egy költő apától és egy költő író apától és egy esztéta kritikus anyától én minden alapcsomagot megkaptam ahhoz, hogy szeressek is olvasni és hogy jó dolgokat szeressek, és utána nyilván azt hiszem az, hogy fölismertem például azt, hogy a kortárs költészet milyen izgalmas. Én ezt gimnazista korom végéig nem nagyon hittem el. Majd hamarosan többet is emlegetett Orbán Ottó versei valahogy ott egy kapcsolót bekapcsoltak a fejemben, és akkor döbbentem rá, hogy a kortárs vers az nem egy ilyen furcsa, érthetetlen, idegen, tőlünk távoli dolog, hanem valami máshogy közeli, mint mondjuk ahogy a nyugatosok, vagy József Attila, vagy az emlegetett Petőfi van közel az emberhez.
Igen. Nagyon jó, hogy említed a családodat. Nyerges András az egyik legkedvesebb szerzőm, azért itt beválhatom olyannyira, hogy nagyon sokat tanulhat, nem látszik rajtam, de sokat lehetett tanulni tőle. De hát ő neki számtalan irodalomtörténeti munkája van. Te is, tehát foglalkozol irodalomtörténettel, kritikával, szerkesztéssel, és így tovább. Tehát neked egy ilyen 6-8 életed van egyszerre, vagy az időnként alszol is?
Kevesebb.
Hogy oldod? Aha. Hát én is tudnék mesélni. Ezt minden esetre hogy oldod meg?
Mármint ezt a sokféle dolgot? Hát nehézkesen. A disszertációmon példának okkára, ami még mindig nem készült el, azon, hogyha beleszámítom, az egy egyetemi szakdolgozatnak indult, 15-14 éve dolgozom idestova, viszont hát én egy olyan elmebeteg vagyok, aki egy monográfiát kíván írni disszertációnak, vagy legalábbis a kettő az egyfelé mutat. Tehát emiatt baráti társaságokban nagyon jó poén megkérdezni, hogy posztumusz jelenik-e majd meg a monográfiám, akár meddig élek is. A kritikai írás azt abba hagytam a tavalyi év végével, pontosan azért, amire a kérdésed is utal, mert nem lehet ennyi életet egyszerre élni. Hogy mondjam, tehát igazából itt arról van szó, hogy egyrészt a határidő a legjobb múzsa, ahogy azt mondani szokták, tehát az nyilván egy kicsit adagolja az ember életét.
És meg az előleg, ahogy szokás mondani, csak ma már nem tudjuk, hogy mit jelent.
Igen, az jó lenne, ha az adagolná, vagy egy kicsit porciózná, hogy mikor mit kell csinálni, és egyébként pedig, tehát nyilván valahol engem egy kicsit az írásba akadályoztat is az, hogy mondjuk amikor szerkesztőként dolgozom, vagy irodalomtörténeti munkát végzek, akkor azt előre valóbbnak érzem. Tehát ott nekem egy másik embernek a művével kell foglalkoznom, annak az elősegítésé hát az mégiscsak azt gondolom, hogy ez egy értelmesebb munka, mint hogy én a saját kis hülyeségeimen dolgozzak. Ez nyilván ez egy nehéz pszichés helyzet, és emiatt csökken is egyébként az írás tempom, vagy az írás, és kevesebb időt fordítok a saját munkáimra, mert hát fontosan az a bűntudatom lenne, hogy én akkor cserben hagyok valakit szerkesztőként, irodalomtudósként. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, viszont nem bírnám azt hiszem csak az egyiket csinálni. Tehát én egy olyan, ha már emlegettem a családomat, én egy olyan gyönyörű és abszolút anakronisztikus képzetet kaptam tőlük, hogy az irodalom, meg a kultúra, meg a művészet az egy ilyen nagy-nagy zsongó világ, ami tehát hogy éppen ugyanazt a tevékenységet végzem, akármelyik verzióm dolgozik, de közben mégis annyi mindenféleképp meg lehet közelíteni. Tehát, hogy ez ki tud tölteni egy életet, és valahogy számomra így válik ez egészé, hogy szerkesztőként például foglalkozom, nem tudom én, mondjuk tavaly megszerkesztettem Almási Miklós egyik könyvét, Kabai Lóránt könyvét, másrészt az Apokrif folyóirat főszerkesztőjeként máig igyekszem tehetséges szerzőket felfedezni és segíteni nekik, miközben írtam kritikákat, miközben Orbán Ottó leendő monográfusaként tevékenykedem, és egyébként írok verseket, regényeket. Szóval ez számomra ez így egy teljes élet, bármennyire is skizofrén, mert minden oldaláról nézhetem azt, amivel szeretek foglalkozni, és én abban bízom, hogy például azáltal, hogy én magam is egy szerző vagyok, egy kicsit megértőbb, empatikusabb, türelmesebb szerkesztő tudok lenni, vagy például az alapján, hogy szerkesztek, egy kicsit a saját műveimre is olyan higgadtabban tudok ránézni, meg tudom érteni például, hogyha nem jelenik meg valamim. Mert tudom, milyen nehéz a szerkesztőnek azt mondani, hogy figyelj, ez nem lett jó.
Van olyan is, akkor ezek azért előfordult már.
Persze, ja. Van, nagyon helyesen.
Kérlek szépen, ez viszont hallatlan érdekes, amit mondasz, hogy más szerzővel foglalkozni időnként előbbre való. Hát sokféle élmény éri az embert, hallottunk már mindenfélét erről is. Jó, mondjuk, hogyha a kortárs szerzővel foglalkozik az ember, és állandóan telefonál, hogy kész van-e már, és különben is a lapnak meg kell jelennie, és most kell leadni, és itt akkor persze, hogy az sürgős, de mondjuk egy elhunyt szerzővel, egy elődünkkel, egy korábbi pályatársunkkal foglalkozni, az is ilyen? Ott is érzed a nyomást?
Jó, hát lehet... ott egy belső nyomást érzek, hogy ez egy becsületbeli ügy. Orbán Otto ugye pont most lesz 20 éve, hogy elhunyt. Én azt gondolom, hogy az egyik legkiválóbb szerzőnk, aki valaha élt, és nincs róla monográfia, ami azért elég zavarba ejtő. Dérci Péternek van egy nagyszerű és átfogó eszékötete róla, sőt, ez egy tepe szerénység azokat csak eszéknek hívni, időről időre megjelennek komolyabb, alaposabb tanulmányok, de hát nincs egy valóban a munkásságát elejétől a végéig végigvevő elemző mű. Én ezt egy nagyon nagy mulasztásnak érzem, és tekintve, hogy én jó esetben bírok azzal a szakmai felkészültséggel, ami ehhez szükséges, gondolom, hogy nekem ezt meg kell tudnom csinálni. És ez tényleg előre valóbb, azt hiszem, vagy hát bizonyos szempontból számomra előre valóbb, csak hát ugye ez meg nem egy elsiethető munka. Amikor egy ilyen kiterjedt életművet, egy 40 évnyi költészetet az ember úgy végig akar nézni.
Hát igen, de mondod, hogy 14 év írott, hát az még semmi, ugye szokták mondani, hogy két disszertáció létezik, a tökéletes, meg a kész, ugye? Egyszer olyan be kell fejezni, hát mesélhetnék, én történetesen 20 évig írtam a sajátomat, de valóban hosszú lett, tehát négy...
Biztatóakat tudsz mondani. Kélek? Biztatóakat tudsz
igen,
mondani.
Igen, de azért biztatlak, hogy előbb-utóbb tegyél pontot. De mondjuk annak a fragmentumai azért itt ott már napvilágot láttak, tehát természetesen van alapja, hogy ebből valamiből összeálljon ez.
Igen, én ezeket sűrűn publikálom, fejezetrészeket, egyes tanulmánykiák kiemelhető darabokat, és nem feltétlenül csak azért, mert keveselném, amennyit le van írva a nevem, hanem azt gondolom, hogy ez hasznos, tehát hogy legyen benne a köztudatban Orbán Otto neve, és nyilván az, hogyha vele jó esetben alaposan foglalkoznak, az is segít az ő értékelésében, tehát az eleve, hogy mondjam, egy kicsit jobban életben tartja, nem mintha amúgy rászorulna. Tehát az olvasók részéről Orbán Otto szerintem máig egy élő és fontosként kezelt szerző, a szakma hanyagolja el egy kicsit, Én érteni is vélem, hogy miért. Ennek szerintem költészeti okai.
Megmondod azokat?
Igen, egyszerűen ma nem divatos. Ma nagyon más fel, ma például az a játékosság, az a humor, az a sok perspektívájúság, ahogy ő ír, van benne valami, hogy mondjam, rendkívül elegáns, szép szövegeket ír, máshol meg nagyon vaskosakat. Például mondjuk ez, amit igen, magammal kapcsolatban volt kitől tanulnom, tehát ez a sok féleség, ez azt hiszem ma nem igazán működik, és ezzel nem is szívesen kezdenek, azt hiszem, az irodalomtörténészek, vagy egy jelentős részük mit, pedig nagy kár, hiszen máig sokat, hogy mondjam, sokat alakíthatna az irodalomról való képünkön az, amit Orbán képvisel.
Igen, szabad száj is van itt, szókimondás is van. Másfelől pedig van nagyon veretes, nagyon emelkedett, nagyon ünnepélyes szöveg is. Valóban ez mindkettő van, akár egymás után következő verzió, és ott akár még egy verseny belül is.
Sőt, egy versen belül, igen.
Még akár egy soron belül is. Ez tényleg különös. Ezt te érteni véled, hogy ez nála miért van így, hogy lett így, és hogy ez valóban tudhatni. Az igaz, hogy gondolom más olvasó is így van bele, hogy egy-egy vers közelebb áll hozzá, más kevésbé. Én is meg tudnám mutatni is akár, hogy melyik áll közelebb hozzám, és melyik nagyon is távol, de az egész költői világ egy megszerethető világ, az biztos.
Hát egyetértek, mert fura is lenne, hogy persze, hogyha én nem szeretném. De hogy itt arról van szó, azt hiszem, ez egy világszemléleti kérdés, és erről sokat is ír egyébként, megnyilatkozik Orbán, meg verseiben is kitér rá, hogy általában nem képes egy dolgot pusztán egy szempontból nézni. Minden, vagy a legtöbb tragédiának, nagyon vannak kivételek, de a legtöbb tragédiának tudja látni a kisszerű, vicces, ironikus olvasatát, és ugyanúgy minden komikus pillanatban meg tudja látni a fájdalmat, a komolyságot. Be is számol egyébként egy olyan történetről, amikor az elhurcolt apjától egyetlen levél még érkezik, egy nagyon szép, és de fura módon szép. Szóval, tehát, hogy arról beszél gyerekként, ő nem így emlékszik arra, hogy az apja beszélt. Egy ilyen pátoszos, kvázi búcsú levél, ami ugye arról szól, hogy hát a család hogy szeretné, hogy tovább éljen, mire emlékeznek. És a hátoldalán ott van néhány, tehát egy bevásárló lista jelleggel pár praktikus dolog fel címkézve. És azt mondja, hogy hát így néz ki a világ. Hogy egyszerre van ez a roppant kisszerű és köznapi, más szempontból pedig az, ahogyan az ideáink, meg a megrendítő dolgok, és nyilván mind a kettő, tehát hogyha mondjuk abból indulunk, hogy ez egy konkrét papírnak a két oldalán van, az is azt mutatja, hogy ezek szétválaszthatatlanok, és egyik is átkontextualizálja a másikat. Ez tehát ilyen, és általában tehát az Orbán-Ottói költészet és költészet szemlélet az alkalmas erre, hogy egy ilyen teljes háromdimenziós, akár csak érzelmi vagy eszmei képet alkosson számunkra. És én úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok költő ezt vagy másképp éri el, vagy meg se kísérli elérni. Ez a fajta ilyen nagyon sokrétű összetett minőség, ez részben az, ami ma talán őt kevésbé divatossá teszi, másrészt pedig hát az, hogy roppant jó humora volt. És nem csak mennyiségileg sok a részben vagy egészében tréfás, hanem ezek nagyon ténylegesen szórakoztatóak, szellemesek és játékosak. Ez az utóbbi 15-20 évében a magyar költészetnek egy kifejezetten nem szeretett dolga. Tegyük hozzá, sosem becsülték különösebben Magyarországon az irodalmi humort. Úgy megtűrték, elfogadták. Karinthy erre remek példa, akit állandóan elismernek azért, hogy az Így írtok ti, meg a Tanár úr kérem, az nagyon vicces és tréfás, és az nagyon jó, de így ő egy másodvonalbeli szerzőként, vagy más feledik vonalbeli szerzőként van kezelve például a nyugatosok között. Arról nem is szólva, hogy miközben a komoly versei Karinthynak, hát ugye nincs sok, két vékony kötetnél nagyjából az úgynevezett komoly életmű, azok nagyon-nagyon jó, de azokkal meg azért nem foglalkoznak, mert hogy a Fricy az úgyis az csak az a kedves tréfamester. Tehát én azt mondom, hogy mindig, hogyha egy szerzőnek van humora, az egyik legnagyobb átok, ami őt érheti magyar szerzőként, hiszen a humort, a viccet, azt úgy kezeljük, mint valami másodlagos, lenézendő dolgot, azt úgy megbocsátjuk, de annak kicsit szaga van a mindenkori magyar elit irodalom szempontjából.
Nagyon érdekes, amit mondasz. A magyar irodalom történet szemlélet az tényleg hát kritikusan kezelendő, de történetesen azért mondjuk az elveszett alkotmány Arany Jánostól ugye hát egy kellemes tréfás, és mégis komolyan veszük Arany Jánost, nem emiatt, hanem azért, mert vannak komoly művei és éppensége.
De bocsáss meg csak, hogy vitatkozzak, viszont hányan olvassák az elveszett alkotmányt, hogy nem a magyar szakra kerülnek be?
Igen.
Vagy akár ott? Szóval, hogy az is működik, hogy akkor a szerzőről egy ilyen véresen komoly vakbélműtétszerű képet alakítunk ki, és a például Arany tökéletes, például remek humora volt, de erre mondjuk úgy föl kell hívni a hallgatók figyelmét egy szemináriumon, mert amúgy simán leélnék úgy az életüket, hogy erről nem értesülnek.
Igen, túl szoborra merevedett komoly emberként van előttünk, hát hiszen az iskolában, az általános iskolában is tanuljuk, és akkor ha tudnánk, hogy Homérosz, ha egyáltalán, ugye, jó, nem is megyek bele. De még rosszabb is a helyzet ennél, Magyarországon különösen, de hogyha erről most beszélnék, akkor tényleg kis türelmet kérnék, mert akkor holnap reggelig tartana, de valami olyasmit mondanék röviden, hogy a történelem szemléletünkkel is szörnyű bajok vannak, és ez viszont elég magyar jelenség, még közép-európai népekkel való összehasonlításban is különösen rosszul állunk. Csak egy példa, vagy két példát mondva, hogy a már emlegetett Petőfit egyfajta történetíróként is kezeljük, mintha az lenne. Nem arról van szó, hogy a prózáját nem veszük komolyan, mert nagyon is kiváló prózája van, ugye, felvidéki utazásairól, remek mű. De tényleg azon túl, hogy elsőrangú költő, hát mondjuk a politikai fölfogáson meggyőződése, világszemlélete, stb. Esemény magyarázása, az mondjuk nem elsőrangú, ha szabad mondani, mégis úgy kezeljük, mintha, röviden mondom, fut Bécs felé Jelasics a gyáva, seregének seregünk nyomában, mintha ez tényleg így történt. Az ő szemmével látjuk 1848-at, stb. Holott ő mondjuk hát tévedett, maradjunk abban. Ugyanakkor itt van történetesen mondjuk Adi, akit pedig költőnek tartunk, holott az ő akár publicisztikája is rendkívül jelentős, és az viszont be tudná mutatni a század elő történelmét is a mai olvasóknak, mégsem kezeljük. Mégis ugye egy másodlagos szerzőnek tartjuk, mert hiszen ő költő, pedig ő nem csak költő volt. Nos, ilyen problémák vannak, nem szóval a morális problémákról. Te ezekhez hogyan viszonyulsz?
Hát ez nehéz ügy. Én azt gondolom, hogy alapvetően a történelmet meg lehet, tehát hogy a történelmi tudásunkhoz nagyon jó, hogyha sok irodalmat olvasunk, hogy a közhely szótárat valahol felüssem, de hogyha csak irodalomból vagy írók egyéb műveiből kívánjuk megismerni a történelmet, az nem szerencsés, mert az egy szakma. Mármint külön a történetírás. Valóban az Adi publicisztikák, én most pont egy nyugat kurzust tartok egy szakkollégiumban, ahol pont hamarosan az Adi óra fog következni, ahol én pont föladok pár Adi publicisztikát, annál is inkább, mert kevesen ismerik, kevesen foglalkoznak vele, és tűpontos. De hogy mondjam, tehát igazából, ahogy szerintem te is így értetted, hogy Petőfi esetében sem arról van szó, hogy neki igaza van, vagy nincsen, vagy ilyesmi, tehát hogy az irodalomnak szabadnak kell lenni ilyen értelemben, az irodalomnak irodalmi funkciója kell legyen, és Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon sokáig az irodalomnak tulajdonképpen elsődleges funkciójaként valóban a magyar történelem illusztrálását tekintették, méghozzá annak olyan érzelmű illusztrálását, tehát hogyha, mit tudom én, hát szerencsétlen a történelmünk, hát akkor szomorúan kell megírni. Igen.
Igen, így van. Petőfivel kevésbé vagyok megértő, de azért annyit mondanék, hogy ugyanakkor viszont néhány nagy szerzőnk, akit szépíróként ismerünk, méltán, és nagyra tartunk, a legmagasabb polcokon vannak, azért vannak történeti tárgyú dolgaik. Nyilván jó, szép irodalom, de akkor is sok minden kiderül belőle. Azt még nem olvasok, hogy csak két példát mondjak, ami kifejezetten történeti, mondjuk Jókai Mornak a Magyar Nemzet története, vagy Mikszátnak a Jókai Mor élete és kora című, remek műve egyaránt. Ebből nagyon sok minden tanulható, tulajdonképpen több, mint a történelemkönyvből, amit az iskolában olvasunk, és mégsem olvassuk hozzá valamiképpen. A szemlélet is más lenne, hogyha ezt olvasnánk, de hát ez messzire vezet, hogyha a 19. század különböző problémáit most idehozzuk. Talán beszélgessünk egy kicsit az intertextualitásról, a te műveidben is megfigyelhető ez helyesen, nyilván az ember magyarul leír, csak két szót, csak a nevét leírja már, az visszahoz az emlékeinkben különböző korábbi szövegeket az elmúlt 8 évszázadból most már. De hát Orbán Ottónál nagyon, nagyon látszik ez, reflektál korábbi dolgokra, például említsük a Vanitatum Vanitas című művet, a híres Kölcsei versre utalva, és a mind formájában tökéletesen úgy van, ahogy annak ott kell lennie, és itt is mégis mást mond. Ezt te hogy kezeled az intertextualitást, hogy valóban úgy van, hogy benne vagyunk a nagy-nagy írásban, és milliárdnyi szerzővel együtt írjuk tovább azt a mondatot, amit már más elkezdett akár 500 évvel ezelőtt? Vagy azért vigyázni kell
ezzel? Nem, röviden igen. Tehát ugye tényleg, ha én azt mondom, hogy igen, ez a szó intertextuális, ezt nagyon sokan használták, de persze nagyon kevés ugyanolyan igen van a világon. Ami Orbán Ottónál érdekes, ugye ez a kötet 95-ben jelent meg, ez a Kocsmában Méláz a vén kalóz című, az egyik legkiválóbb műve. Akkoriban éppen az intertextualitás a magyar, az egyszerűség kedvéért hívjuk lírai posztmodernnek egyik legkedveltebb eljárása volt, vagy legsűrűbben alkalmazott, mára ez már visszaesett. De hogy mondjam, nyilvánvalóan sokféle intertextualitás van. Tehát önmagában az, hogy egy vers, egy mű hivatkozik más korábbi műre, az számomra nem különösebben érdekes. Egy motto elhelyezése, egy rövid vendégszöveg. De Orbán esetében azt látjuk, hogy mindig valamivel gyarapszik az a vendégszöveg, ami belekerül, mindig átalakul, és Orbán Ottónál, tehát az Orbán Ottói beszélőnek a pozíciója is megváltozik. Amikor azt írja, ha már Vanitatum Vanitas, hogy itt a verse versed más a dúlt idegzett kölcsei, ott egyszerre látjuk azt, hogy Orbán Ottó elmozdul kölcsei felé, kölcsei pedig át Orbán Ottósodik. Létrejön valamilyen szöveghibridünk, és ez valóban tulajdonképpen az időutazás feltalálásának egyik legérdekesebb verziója, hogy egy ilyen hibrid figurát kapunk, vagy egy hibrid szöveget két vers, két költői világ között. Ezt mesterien tudta csinálni Orbán Ottó, és a korban nagyon sokan, meg hát inkább szolgai olyan IKEA összeszerelő módon úgy letudták ezt, mint egy feladatot. De hát még sokakat kiemelhetnénk persze, akik remekül bánnak az intertextualitással. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, de főleg akkor tényleg, hogyha így tartalommal feltöltődik, hogyha látunk egy olyan szöveget, amit bizonyos értelemben se nem Orbán Ottó, se nem Kölcsei írt, valahol a kettő között.
Na, nagyon jól mondod, ez hallatlanul érdekesen fejezett ki. Örülnek a hallgatóink, remélem. Valóban ez érdekes. Ma is időnként föltűnnek ilyesmik. Például Simon Adri történetesen, aki Kölcseit ugyancsak parafrázálja, vagy akár Erdős Virág is eszünkbe juthat, szóval azért ma is a fiataloknál is látunk ilyeneket, de tényleg talán ilyen nívón és mennyiségben igen, tényleg Orbán Ottó úgy látszik ebben is.
Igen, hát én még esetleg Sajó Lászlót említeném, aki gyönyörűen tudja. És hogy kicsit hasonlóan is Orbán Ottóhoz ezeket megcsinálni.
Igen, valóban. Úgyhogy nem temetjük a magyar lirát, ma is él, ugye hát neked és más kortársaiknak, saidnak, pályatársainknak köszönhetően. Kérlek szépen, említetted, hogy hát Orbán Ottó nagy hatással volt rád, emlékszel-e vajon a pillanatra, amikor meghatott, vagy a helyszínen éppen Balatonon voltál és nyaraltál, vagy hogy találkoztál vele?
Emlékszem, nagyon nagy szerencsém volt, pont érettségi tétel volt Orbán ott, amikor én érettségiztem, és odáig ugye tudtam, hogy van egy ilyen nevű költő, de ugye óckodtam a kortársaktól, hiszen, ahogy említettem is, én azt valamilyen értelmetlen, szándékosan befogadhatatlan, furcsa szöveghalmaznak képzeltem. És tehát érettségire készülés közben az akkori magyar fakultációs tanárom nagyszerűen beszélt róla, gyönyörűen felolvasta pont egyébként ebből a kötetből az Életünk Föld közelben című versét, ami az életmű egyik csúcsa, És hazamentem, és egyszerűen lekapdostam a természetesen majdnem összes kötetét, ami megvolt otthon már eleve a polcról, és nekiálltam vadul olvasni, és hirtelen világok nyíltak meg előttem. Mármint a saját, hát akkor még elég dilettáns kis zsengéimet is egészen más, elkezdtem átírni a verseimet. Kaptam rögtön egy csomó új perspektívát, hogy hogy lehet verset írni, és én akkor elköteleződtem, és aztán nem sokkal, pár évvel később pedig belevágtam az ő tudományos, az életműve tudományos értelmezésébe is.
Igen, az időnk kevés, úgyhogy még azt meg kell kérdezni, hogy most mi készül a műhelyben túl a disszertációd, ami most már gondolom, hogy jövő hétre biztos, hogy elkészül, befejeződik természetesen, de a múlt héten is gondolom ezt mondhattuk volna. Egyfelől ez, másról ugye hát ugye még meg se jelent a verseskötet, amiről beszélünk, de azért már gondolnunk kell a következőre, de mielőtt erre rátérünk, ugye, hogy te ilyen Osvát Ernő is vagy, és felfedezed a fiatalokat, és óvodákban is már kis túlzással jól, csak igen, viccesen mondva. Történetesen, hogy te folyóiratot alapítottál, az biztos neked jó, mert mint jeleztük, neked 6-8 életed van, tehát neked belefér, mert sose haszol, ez oké, de az olvasónak miért? Tehát nincs éppen elég irodalmi folyóiratunk, hát annyi, de képtelenség már ezeket tulajdonképpen számon tartani, nem vagy olvasni.
Ezt szokta általában mondani néha a különböző kultúra finanszírozó. Nem is folytatom.
Hogyha ezután a zsebében nyúl, akkor jó?
Hogy mondjam, szerintem nem lehet elég folyóirat egészen addig, amíg valami másképp tudnak csinálni. Amikor mi az Apokrif című folyóiratot alapítottuk idestova 15 éve, akkor azt láttuk, hogy van egy csomó tehetséges szerző körülöttünk, hasonlóan fiatalok, mint mi, akiket ezért, azért, amazért nem szívesen közölnek, nem fedeznek föl, pedig szerintünk nagyon jók. És akartunk egy olyan fórumot létrehozni nekik, ahol a már sokat szidott irodalmi trendek, divatok helyett valami minőség, bármint, hogy valami tisztább, objektívebb minőség, objektív, ez hülyeség, de a divatok helyett a mi minőségérzékünk irányítja ezt a lapot, és ez mind máig azt hiszem, hogy jól üzemel.
Igen, csak hát sok munka van vele, de hát kívánunk, hogy legyen sok erőt hozzá, és minél tovább tartson ez a folyóirat. Na, és akkor végre arra a kérdés, hogy igen.
Hát egy novellás köteten nagyon régóta dolgozom, mármint csak olyan értemben dolgozom, hogy időről időre írok novellákat, és egy-két éve ezekből formálódni látszik egy összetartó könyvanyag, illetve van egy regénytervem, amit évek óta nem kezdek el írni, idő hiány, és pár próba oldalon kívül továbbra sem kezdem el, mert annyi életem még nekem sincs, illetve egy kiadatlan kis regényem van, ami ez majd a, már mint amit mindig is a fiókban heveri máron 6 éve, ezt majd a kiadó eldönti, hogy maradjon-e is ott.
Ez úgyhogy a prékiadó továbbra is.
Prékiadó, igen. Verseket nem nagyon írok épp mostanában, ami nagyon helyes, két kötet között az csak pihenjen is, és menjen ez a nyelvkeresési fázis a fejemben.
Nagyon így van, a regényeidről most nem nagyon beszéltünk, de hát ez, bocsáss meg,
minden nem mindig fér bele egy órában.
Ez a mindig a meghívott vendég hívája, mert az a szabály, mikor az aranyszabály, hogy egy könyvet kell kiválasztani, és az egy könyv, amire hallgatóink figyelmét most itt a műsor végén fel is hívjuk. Nyerges Gábor Ádám, Nincs itt semmi látnivaló című kiváló verseskötete, amely lehet, hogy mire kimondom, már meg is jelenik, mindenesetre márciusban, esetleg áprilisban legkésőbb.
Igen, és bocsáss meg, annyival ad egészítsem ki, hogy már viszont előrendelhető a prékiadó webshopjából, úgyhogy ha felhívjuk, valaki kedvet kapott, élhet a lehetőség.
Reméljük, hogy százával kaptak kedvet hallgatóink, ez egy nagyon hallgatott műsor nyilván. Minden esetre ez valóban a prékiadó gondozásában jelenik meg, tehát az idén 2022-ben, és ugyancsak felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, Orbán Otto, Kocsmában méláz a vén kalóz című, ugyancsak kitűnő verses kötetére, amely a Helikon kiadó gondozásában jelent meg 1995-ben. A műsor végén nem maradt más tisztem, mint hogy megköszönjem Gerő Péter barátomnak, hogy ezúttal is megbízhatóan közreműködött hangérnökként, és megköszönjem neked, kedves barátom Nyerges Gábor Ádám, hogy gondolatidat megosztottad a Bézs Rádió hallgatóival. Köszönjük szépen, hallgatóink figyelmét, felhívjuk arra, hogy két hét múlva ismét jelentkezhetünk, hogyha minden jól megy, kérjük, hogy tartsanak velünk akkor is. A szerkesztőt, Szentpéteri Nagy Riádot hallották, köszönjük figyelmüket, viszont hallásra. Köszönöm.